Nos, a címe a mai Biblia tanulmányunknak, ahogy itt van a újfordítású Bibliákban is, testvériség a gyülekezetben. Nem gondoltam, hogy ennél más jobb címet lehetne adni, így én is ezt adom ennek a Biblia tanulmánynak. Na nézzük ezeket az igéket. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, incs meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogy a közületek ketten egyet értenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Eddig Isten igéje. A mai kultúránkban a különösen nyugati ember, nyugati típusú ember, nyugati ideológiákban, filozófiákban gyökerező ember nehezen viseli el, hogy beleszóljanak az életébe. Korábban beszéltem már nektek, hogy a tolerancia értelmezés megváltozott a nyugati kultúrában. A tolerancia még nagyapáink életében azt jelentette, hogy elvisellek, elfogadlak téged. A mai kultúrában a tolerancia azt jelenti, hogy kötelességed elfogadni engem olyannak, amilyen vagyok. Ne szólj bele az életembe. Mivel ez a fajta gondolkodásmód változás történt, ezért a Biblia igének értelmezése is egyre jobban bosszant embereket, egyre idegenebbül hangzanak az ilyen kijelentések, amit most olvasunk itt Jézus tanításából, és bizonyos irányzatokban nem is élnek az Isten igének gyakorlati alkalmazásával, mert hát toleránsak vagyunk, miért szólnánk bele egymás életébe, mindenki úgy él, ahogy akar, mindenkinek Isten színe előtt kell megállni. Van néhány bibliai alapelv, amely a gyülekezeti lét és a gyülekezeti életnek alapvető meghatározója az új szövetségi korszakban, amely már az apostoli kortól kezdve oda gyökerezik, és azóta százak is ezrek haltak meg ezekért a bibliai igazságokért, hogy ezek megmaradjanak a mi számunkra is, amelyekből mazsoláznak keresztények. Nagyon szeretik a keresztények azt, hogy érezzük jó magunkat. Isten kegyelmes. Azt csinálok, amit akarok. Ha van kedvem, jövök Isten tisztelet. Ha nincs kedvem, nem jövök. Ha van kedvem, megyek házi csoportra. Ha nincs kedvem, nem megyek. Ha van kedvem, olvasok Bibliát. Ha nincs kedvem, nem olvasok. Ha van kedvem, engedelmeskedek Istennek, ha nincs kedvem, nem engedelmeskedem. És ez a fajta elvárás megfogalmazódik emberekben, akár esetleg gyülekezetekkel szemben is, hogy egy modern gyülekezet így gondolkodik. Halad a korral. Halad a korszellemmel. Na lehet, egy modern gyülekezet így gondolkodik, de Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát ő nem változik meg. Ha a gyülekezetet pedig nem mint szervezetet, vagy mint emberek gyülekezetét értelmezzük, hanem Krisztus testét, testeként értelmezzük, akkor ha Krisztus nem változik, akkor vélhetően az ő teste sem fog megváltozni, mert ha a fej nem változik, akkor az sem fog megváltozni, ahogy bizonyos helyzetekben viselkedik az ő teste. Tehát nekünk célszerű, még ha meredek is néhány dolog, és az emberi léleknek feszítést eredményez, és mintha úgy érez, mintha beszorítanának engem ezekkel a dolgokkal, akkor is célszerű odafigyelni az Isten beszédére, mert az életre vezető út az, amelyet Jézus Krisztus tanít, és ugye az utolsó korszakban pontosan ezek a feszültségek a léleknek a emberi értelmezés szerinti szabadságra, ami liberalizmus, féktelenség, úgy élek, hogy én akarok, gondolkodásmódban értelmezik a szabadságot, erre törekszik, ezért sodorja ez a fajta érzelmi hullám az embereket a tanítókhoz, akik a fülük szerint, az ő vágyaik szerint fogják tanítani őket. Ugye mondja is a Pálapostól a Timóteusnak, hogy lesz idő, amikor nem bírják elhordozni. Értitek? Tehát hallgatják az igét, és nem bírják elviselni. Tehát kiszaladnak. Elmenekülnek onnan, ahol ezeket az igéket hallják, mert nem bírják elhordozni. És keresnek olyan prédikátorokat, olyan tanítókat, akinek a beszéde nem az a lényeg, hogy biblikus-e, hanem hogy tetszik-e nekik. Tehát az érzelmeikkel illeszkedik-e, találkozik, és ezáltal kialakul egy olyan kereszténység, amely a Biblia igazságnak legalább három részét kidobja. De alapvetően mind a négyet. És létrejön egy olyan fajta érdekközösség, amelyben a kölcsönös érdekek mentén kapcsolnak az emberek egymáshoz, és esetleg látványos sikereket érnek el a növekedési adatokban is, vagy számszeradatokban mérve is. Egyszer emlékszem rá, egy bűnben élő testvért fölhívtam, régen volt már, és hát aggódtam érte, hogy mi van vele. És felhívtam, hogy drága testvérem, régen láttunk, mi a baj, vagy tudunk-e segíteni? Azt mondja nekem, mi ez a Gestapo, vagy a KGB? Hát, körülbelül így, hogy elakadt a hangom. Ugye, és a kis beszélgetés után kiderült, hogy nem én voltam az első, aki fölhívtam már azon a héten. Más is hívta őt, és ezt ő úgy értelmezte, nyilván beoltott egy másik kerekótya Tóbiás ezzel kapcsolatosan, hogy őt lenyomozzák. És akkor megkérdeztem tőle, mondom, ember, ha te nem tartoznál be a gyülekezetbe, az életben hány embert érdekelne, hogy mi van veled? Hány ember kérdezne rád, hogy nem vagy sehol, mi történt veled? Lenne valaki is az életben? Azt mondja, senki. És ha nem gondolt, így szeretnek téged, és nem mindegy, hogy mi van az életeddel, és a szeretet viszi őket arra, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagy. Hát így is lehet értelmezni. Tehát igen, mert az ő lelkét irritálta, mivel sötétben bujkált, és nem akarta a bűneit elhagyni, ezért őt a testvéri közelésnek, a szeretetnek a formája irritálta, idegesítette. Ugyanúgy irritált és idegesítette, mint hogy a farizeusokat idegesítette a Jézus jelenléte. Jézus jelenlétében biztos látjátok, a farizeusok idegesek lettek. Mindig azon gondolkodtak, hogy lehetne lépre csalni, hogy bizonyos legyen, hogy nem igaz. Ő úgy, hogy van, hogy nem igaz. Ez, amit ő csinál, az nem valóságos, mert a valóságos az borzasztó nekünk. Úgy érték meg. Mert ha mindaz igaz, amit Jézus mond, és él is, az úgy valóságos, az ítélet a mi számunkra. Nem egy lehetőség a mi számunkra, hogyha őt követjük, akkor olyanokká lehetünk, mint ő, és egyrészt az ővel való találkozás leleplezze a szívünknek a nyomorúságát, de milyen jó lehetőség, hogy lelepleződtünk, mert végre őszinték lehetünk saját magunkhoz is, és nem kell a képmutatásnak ezt az iszonyú melós részét vinni az életbe, ugye, és nem mindenki tehetséges színész. Azt tudjátok? De nem mindenki úgy szeretik, tehetséges színész. Van, akinek ez a képmutatás iszonyú erőfeszítésbe kerül, hogy azt fenntartsák a látszatot. És óriás lehetőség volt Jézusnak jelenléte, nem pedig a lehetetlenség és az ítélet volt abban. Így aztán Jézus tanít bennünket arról, hogy milyen is az, amikor valakinek vannak testvérei. És egy gyülekezet, a testvérek közössége, az atya gyermekeinek közössége, megtért újonnan született emberek közössége, akik felelősek a saját életükért, de felelősséget éreznek a másik ember életéért is. És nem addig a szintig, amíg kedvük van, hanem egészen a vérig. Mert mit mond Jézus a barátságról? Hogy mit jelent neki a barátság? Mit adott a barátság, barátaiért? Az életét adta oda. Emlékszem, Bereszkéles lányának a naplójából idézett az édesapja, és ugye igéje az volt, hogy hordozzátok egymás terheit ennek a kis hölgynek, és már nagyon terhelte a sok teher, amit hordozott, mert ha te ilyen típus ember vagy, hogy kész vagy szolgálni emberek felé, akkor mérhetetlen sok terhet fogsz látni még, és még, és még, tehát úgyse fogod tudni mindet, és már elege volt. Eszembe jött édesapám, azt mondta, fiam, én sok mindent kibírtam az életbe, egy dolog, amit nem bírtam. Figyeltem, tanulok valamit, a hülyeség. Az mindig kiakasztott. Genetikailag örököltem én is ezt a fajta dolgot, hogy ez nagyon irritál, nagyon ki tud akasztani. Nyilván igyekszek a Szentlélek ereje által más módon reagálni. Nem mindig sikerül egyébként, de törekszem rá. És Alapvetően ez a lány, ugye, hát terhelte már, hogy mindig mással foglalkozni, mindig másért, hát neki is van egy élete, és akkor eljutott a halál előtt, ugye 23 éves volt, jól emlékszem? 22. És eljutott addig a pontig, hogy Uram, mégiscsak ez a legjobb. Hogy odaszállom magam újra, hogy másokért éljek és szolgáljak, és néhány napon belül elvitte az Úr. Kész volt. Mert valami olyan dolog alakult ki benne, hogy a Krisztus hasonlatosságára kezdett formálódni. Hogy nem akadt ki, amikor látta Péternek a bukdácsolását. Mikor azt mondja, hogy irgalmat tengerében, ugye ezt megvallottuk, hogy így ismerik az Istent, hogy ilyen az Isten, hogy a tengernyi az irgalma, akkor ez egy óriási többlet ahhoz képest, mint amit én be tudok fogadni. Mint amire nekem valahogy szükségem lenne. Tehát Istennél az irgalom az olyan mértékű töbletekkel árad ki, mint amire neked soha nem lesz szükséged úgy egy kalap alatt. Ez az óriási vákum az, amely vonzza az embereket Jézus Krisztushoz, amikor ezt megízlelik, hogy milyen az ő irgalma és kegyelme. Most ezekből lesznek a testvérek. És a testvérekről tudni kell, hogy a testvérek felelősséget éreznek egymás iránt, Isten előtt. És a testvéreknek nem mindegy, hogy mi van a másikkal. Mert szereti a másikat. Nem a KGB tagja, nem 3x3-as ügynök, hanem egyszerűen Isten gyermeke. És mivel van a másik testvére, ő is az atyának a gyermeke, szereti. És nem mindegy neki, hogy mi van az életével, és mi van vele. Ezért mondja Jézus, ha vétkezik atyád fia, egyes fordítások hozzáteszik, hogy ellened, a legrégebbi kéziratokban nincs benne az ellened, de valószínűleg azért tették bele, később vagy kiegészítve a fordítók, hogy éreztessék, hogy a vétek, amikor vétkezik az atyád fia, a soha nem áll önmagában. A bűn olyan, mint amikor rákos daganat lesz a tüdőn. Abból nagyon hamar áttétek lesznek. És elég egy elfertőződött seb a lábon, ahhoz, hogy az egész testet a vérkeringés által megfertőzze. És vérmérgezés által betegít egy az egész testet. Tehát ha én ezen a héten vétkeztem az Úr ellen, és nem tértem meg belőle, nem bántam meg a bűnömet, nem hagytam el, akkor én úgy jöttem ma ide, hogy megrontottam azt a közösséget, amelynek része vagyok. Mert nincs független élet. Ha valóban a bevezetőben elmondottak, egyetértünk, hogy mi Krisztus teste vagyunk, egyenként annak tagjai, akkor nem vagyunk függetlenek egymástól. Nagyon is kapcsolódunk egymáshoz, és nagyon is hatással vagyunk egymásra, akkor is, amikor nem vagyunk együtt. A szellemi légkörét a gyülekezetnek meghatározza, hogy a tagok egyenként hogyan viselnek gondot önmagukra, vagy hogyan segítik egymást a szent, Istennek tetsző életre. Tehát arról van itt szó, hogy amikor vétkezik valaki, a test ellen is vétkezik. Krisztus ellen is vétkezik, és vétkezik a Krisztus test ellen. Ugye az úrvacsorai közösségben mondja, aki nem becsüli meg az Úrnak testét és vérét, egyrészt a Golgotai kereszt áldozatát, másrészt az abból fakadó, és abból ahhoz kapcsolódó hitből létrejött helyi gyülekezet, tehát mint testvéri közösséget. Vétkezik az Úr teste és vére ellen, aki úgy veszi az úrvacsorát, hogy nem bánja meg a bűneit, és nem hagyja azt el. Ugye Káinnak a lelki állapota tükröződik abban, ahogy viszonyul a testvéréhez. Az 1 Mózes 4.9-ben azt olvassuk, akkor ezt mondta Káinnak. Hol van Ábel, a testvéred? Ugye Káin megölte Ábelt, irítség volt és féltékenység volt a szívében, és az irítség és a féltékenység, tudjátok, borzasztó gyötrelmet hoz az ember életére, akinek ugye minden ember hajlamos az irítségre. Hajlamos a féltékenységre. Nincs ebben különbség, erősségei vannak ennek, hogy ki milyen mértékben reagál, és milyen hevesen ezek a dolgokra, de nincs különbség. Az emberi lélek irítségre kívánkozik. A romlott természet. És ez borzasztó, gyötrő és gyűlöletté dagadhat a másik ellen, ugyanis az irítség nem azt mondja, hogy nekem miért nincs, hanem neki miért van. Erről beszéltem korábban. Az irítség szava nem az, hogy nekem miért nincs, hanem neki miért van. Tehát annak örül, ha a másik elveszti. Mert az, hogyha még azt mondom, hát nekem is jó lenne, Ugye, ez egy másik dolog, hogy én is szeretnék, de jó lenne, nekem is lenne. Örülök, hogy neked van, ugyannak én is örülnék, ha nekem is lenne. Ugye, ez még azt mondom, hogy még egy normális dolog, mert tud örülni a másénak, és hát megfogalmazni benne, uram, hát engem is megállhatnál ezzel a dologgal, végül is én is elbírnám ezt viselni, vagy valami. De az, hogy azt kívánja valaki, hogy a másik veszítsen el dolgokat, az már gonoszság. Az már gonoszság. És bizony, ilyen romlott a természetünk. Én magamban is felfedezem néha ezt. Ha nem figyelünk és nem csípjük nyakon, akkor eluralkodhat rajtunk, mint hogy Káinon eluralkodott a keserű irítség, és gyilkos indulattá dagad benne. És hogyan beszél? Káin így felelt az Istennek. Nem tudom, hol van. Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? Mit foglalkozok én a testvéremmel? Én vagyok megbízva, hogy vigyáznak rá? Hát a krisztusi lelkületben az van benne, hogy igen. Igen. És amit az én testvéremnek mondtam, aki sajnos a bűn útjára tévedt, hogy azért hívnak, mert szeretnek. És ha ezt így fogod fel, így értelmezed, lehet, hogy más érzelmek kapcsolódnak hozzá. Nem azok, mint amilyen megetettek téged, azok, akik szintén nem akartak megtérni a bűneikből. Mert ugye azokat gyűlölik meg, akik szembesítik az embert a hibáival, a bűneivel. Aki nem akarnak megtérni, azok meggyűlölik sok esetben azokat, akik szembesítik őket, mint ahogy a képmutatók is gyűlölték, a farizeusok is meggyűlölték Jézust. A gyülekezetben, tehát a gyülekezet testvérségében tehát megerősíteni, hogy a bűn nem magánügy, mint ahogy a testben a betegség sem magánügye az egyes szerveknek vagy tagoknak, mert hatással van az egész szervezetre. Egy sebláz az egész testet legyengíti. Azt mondja Jézus folytatásban, hogyha vétkezik atyád fia, akkor menj el hozzá. Nem azt mondja az Úr Jézus, ír neki egy e-mailt, ír neki egy SMS-t, hív fel telefonon, tegyél ráutaló magatartást, hogy esetleg lehet, hogy kéne valamin elgondolkodni. Nem azt mondja. Azt mondja, ha megtudod, tehát megbizonyosodtál arról, hogy a testvéred eltért az igétől, ezért céltévesztett, azaz, mint az eltévedt lyuk. Eltévedt állapotba került, tehát nem hallottad valahonnan, bekapcsoltad a rádiót, és mondta valaki, ugye a baptista rádióba, hogy mi történt valakivel, hanem te személyesen bizonyosodtál meg róla. Megláttad, hogy dohányzik. Megláttad fél részegen, hogy támulja kifele a kocsmából. Nem azt látod, hogy jön ki a kocsmából boldogan, ragyogó arccal, mert a fél kocsma megtért, ugyanis a nagybátyja a kocsmáros, és azért ment oda hozzá, Szentlélektől inspirálva, négy ember imádkodott a házi csoportba érte, hogy bemenjen oda, és tanúbizonyságot tegyen Jézus Krisztusról, és mikor boldogan jön kifele, térdre hullva a bűnösök, sírva az okokba, tértek meg a bűneikből, mert lehet, hogy ez történt. Ugye nem azt mondom, hogy megláttam, jött ki a kocsmából, biztos, tehát nem a legrosszabbra gondolok, hanem a legjobbra gondolok. Az első gondolatom mindig a legjobb. A legjobbat feltételezem. Az ártatlanság vélelme ugye alapvetően a jogban is ugye egy alapvető alapelv, sarkalatos dolog, vagy valami. Tehát alapelv, maradjunk ennyiben. Tehát azért keresztények között minimum, hogy a legjobbat feltételezem. Azért, ha fél részegen jön kifele, akkor még esetleg napszúrás kaphatott. Tehát, és az a baja? Tehát értitek, nem spórolom meg azt, hogy meggyőződjek a helyzet valódiságáról. Jól értem-e? Nincs rosszabb dolog, mint amikor feltételezünk valamit. Biztos. Hagyjuk ezeket. Ha te igazán szeretsz valakit, akkor meggyőződsz róla. Nem azért, hogy na, meg tudjam, mi van vele, hanem, hogy ha tényleg bajban van, akkor segíteni kell. Akkor szolgálni szeretnék felé. Tehát menj el hozzá, és személyesen keresd meg. A személyes megkeresés, amikor időt szánsz arra, hogy valakit megkeres és találkozz vele, a szeretetnek, a tiszteletnek az egyik kifejeződése. Tehát ha valaki veszi a fáradtságot és így eljön hozzád, még ha téved is, akkor lásd benne és értékeld azt, hogy ez a testvér engem szeret. Ez vette a fáradtságot, és kiszakította az idejéből azt az egy órát, kettőt, hogy eljön hozzám és megbeszélje velem ezt a dolgot. Vagy megkérdezze, figyelj, ezt láttam. Nem akarok kétségek között lenni, meg azt se szeretném, ha te rossz úton járnál. Beszéljük meg. Van ennek valami alapja? Én nem ezt tudom képzelni. Szóval emlékszek egy testvére, ugye vezetőkről sok jókat szoktak beszélni, tehát vannak olyanok, akik jókat beszélnek, és vannak olyanok, akik rosszat. És éppen egy körben hallott rólam egy csomó rosszat. De ez ember ismert engem, igaz, hogy néhány éve nem találkoztunk, és mondta, hogy az, amit ő hallott, az lehetetlen, hogy igaz legyen. Felhív a telefonon több év után, hogy figyelj, találkozzunk már, van egy fél órám, hogy beszélgessünk. Nem mondta, hogy miért akar beszélgetni, csak beszélgessünk. Leültünk beszélgetni, kérdezett, hogy hogy vagyunk, mint vagyunk, együtt ebédeltünk egy menüs kaját, és akkor befejeztük, mondom, de most már mondd, hogy miért kerestél. Aztán most már nem kell mondanom semmit, mert a beszélgetésből meggyőződtem, hogy úgy van, ahogy gondoltam, hogy hazugság volt, amit mondtak rólad. De milyen nagyszerű dolog volt, hogy nem ette meg ezt a rosszindulatú beszédet, hanem vette a fáradtságot, tisztelt és szeretett engem annyira, hogy eljöjjön, meggyőződjön arról, hogy igaz-e. Mert ha igaz, akkor nekem segíteni kell, hogy visszatérjek a jó útra. Mert akkor valami nagyon nagy baj van velem. De meggyőződött arról, hogy ez nem így van. Tehát értitek a szeretetnek az áldozatát. Tehát elmegy. Egy SMS-t írni, egy e-mailt írni, ez nem nagy vaszizdasz. Aki gyorsan tud gépelni, ez hamar megvan vele. Két igét beletűzöl, és jó. És úgy félre lehet érteni, a legrosszabb dolog ilyeneket SMS-be. Két szó, és akkor na, add össze. Tehát mindig elmondom, az SMS, az e-mailhez olyan érzelmek társulnak, amely az olvasó élményeiből és az akkori lelki állapotából táplálkoznak. Olyan érzelmeket társít egy mondathoz. Ha megtalálkozok valakivel, akkor látom az arcát, érzem a kisugárzását. Vissza tudok kérdezni. Nem lehet félreérteni. De most nem arról van, hogy 5-kor találkozunk, értélek, erre van az SMS. Tehát, vagy kések 10 percet, bocs, ne haragudj, vagy sok boldog szülnapot, névnapot, de az is sokkal jobb, hogyha megszorítod a kezét. Halleluja. Na. A Pál apostol az egész szituáció módjával, lelkületével kapcsolatban a következő tanítja Timóteusnak. Ugyanis hadd mondjam nektek, az első gyülekezetekben is volt szükség vastagon a testvériség gyakorlására. Általában ugye a vezetőknek egy nagyon fontos feladata a helyreigazítás és a jóra való buzdítás. Szolgálta ez Timóteusnak is ugye kijutott a pogány vidéken, de hát ugye a zsidóból lett keresztények között is. Tehát ezt mondja a 2 Timóteus 2:24-25-ben, így tanítja a Szentírás nekünk, a módja és a célja tekintetében, hogy hogyan menjek el, és milyen céllal menjek el az én testvéremhez, akik vétekben van. Tehát 2 Timóteus 2:24-25. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez. Tanítása alkalmas és türelmes. Aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Két élő éles kard. Ugye, mert ha a hülyeség idegesít, akkor valószínűleg nem szelíd lesz az első körbe, hanem be kell vegyed a szellemi andaxint, hogy Isten szelleme megnyugtasson, lenyugodjál, kiengeded a gőzt, és betöltek ezzel szent lélekkel, mert ha nem, akkor úgy jársz, mint én néha, hogy buf, úgy kijön valami olyan dolog, amit nem akartál, meg aztán végképp nem a célt éred el vele. Hát türelmes, aki szelídsége neveli az ellenszegülőket. Hát azokat, akik azt mondják Timóteusnak, hogy nem. Akkor sem. Úgy sem. Just is nem. Lelkesítő lehetett a fiatal pásztornak ez a hozzáállás. Azt mondja, figyelj, hát ha megadja nekik egyszer, ugye az Isten, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsudjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Tehát látja, hogy az emberi gyalóság, a romlottság mögött ott van a gonosz szellemi erők, démon erők, és a harca nem pusztán test és vér ellen folyik. Sőt, sokkal inkább nem az ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen folyik. És a lelkületére tekintve, tehát a szívbéli hozzáállás tekintve, ugye barátságos, kedves hozzáállás. Tehát nem, na, üljünk le, ezt meg kell beszéljük. És az egész légkör már puskaporos. Mit akar ezzel? Nem, barátságos. Tehát egy kedves. Az egész beszélgetés egy kötetlen. Ez a személyes találkozás, amikor megintek valakit, az nem azt jelenti, na, jöttem meginteni, Edina. Lelkesednél tőle, igaz? Edina, szeretnék időpontot kérni tőlem, mert meg szeretnélek inteni. holnap 4 óra jó lesz. Ennyire mondaná, nem érek rá 4-kor, de még holnap se. De most, hogy mondod, még utána se. Tehát érted? Ha te nekigyürkőzöl, hogy most én megintek valakit, ez nem az a lelkület, amivel az Úr Jézus tanít bennünket, hogy szolgáljunk. Amikor ő nagyon markánsan nyilvánult meg, az a többiekért is volt. Mikor Pétert így meginti, ott van egy komoly tanítványi kör, amikor helyre kell igazítsa, olyan butaságot beszélt, hogy elvihette volna az egész többit is. Tehát ott már mindig többről van szó. Külön kezeljük azt, amikor a személy életére nézve problémás dolog, vagy az egész közösség nézve romboló és káros. Ez más kategória. Mert aki megrontja az Úr testét, azt megrontja az Isten. Egyrészt ugye a testünk templomára is vonalkozik ez, de vonalkozik a helyi gyülekezetre is. Tehát Isten szemefényen gyülekezet, aki negatívakat beszél gyülekezetről, az kösse fel annak drágot, mert annak urával találja szemben magát hamar. Tehát azt mondja, hogy barátságos. Alkalmas a tanításra. Tehát megvan a felkészültsége arra, hogy tud valakit segíteni megtalálni a helyes utat. Tehát ő maga minimum azon a területen rendben van. Nem okoskodik, hanem tanácsol. Türelmes, mondtam, szelíd, tanuljátok meg én tőlem, és szelíd vagyok, és alázatos szívű, ezt tanítja az Úr Jézus, aki az ellenszegülőket is ilyen szelídséggel tudja inteni, mert látja az esélyét annak, hogy megadhatja nekik az Isten, hogy az örök csapdából felocsúdjanak, és megértsék, kinek az akaratát teljesítik, és milyen rossz irányba haladnak. Ne feledjük el tehát, az Úr, a mennyi atyánk, az nem egy SMS küldött nektek, meg nekünk. Szeretlek. Short message. És jött a mennyországból. Szeretlek, Orsi. Pont. Bővebben a mennyországban. Pont. Vettem az SOS-t. Pont. Ugye? Hanem eljött személyesen Krisztusban. Megkeresett bennünket. És nem ez a legnagyszerűbb dolog, ami hitünknek gyújtópontja, hogy Isten személyesen jött el Krisztusban megkeresni bennünket. És amikor megtérésünkkor a bűnbánatba összetörve keressük az Urat, személyesen hajolt le hozzánk. A személyes törődését élvezzük azóta is. Ez, ami levesz a lábunkról bennünket. Ilyen az Isten. Tehát tanuljunk tőle. Menj el hozzá. Fizesd meg az árát. Ugye azért van ez, hogy helyi gyülekezetről van itt szó, nem arra, hogy te incsed az amerikai testvériséget, hanem arra van szó, hogy a helyi gyülekezetben, akikkel egy gyülekezetben helyezett téged az Úr. Tehát, ha egészséges hívő vagy, akkor rendszeresen találkozol legalább hetente 2-szer velük. Tehát nem nehéz gyakorolni természetes módon a helyreigazítás szolgálat sem, mert mi találkozunk, ugye? A magunk gyülekezetét, az az összegyülekezést ne hagyjuk el, hogy egyesek szokták. Tipikus utolsó időszakbeli kísértése az egyháznak, hogy hanyagolják az emberek, és az ördög mindent megtesz, hogy az emberek ne tudják látogatni az Isten tisztelt közösségét, mert az ördög ezáltal el akarja szakítani őket a gyülekezet közösségétől, és ha elszakított őket a gyülekezet közösségétől, védtelenek a nyájtól periférre szólt embereket, hamarabb ejti a bűn a kísértés által rabságba. Ezért azt tanácsolom mindenkinek, hogyha nem tudsz rendszeresen járni Isten tisztelt és gyülekezeti közösségbe, házi csoportok, kérd az Urat, hogy tegye lehetővé. Ha te megérteted ennek a lényegét, és Isten csodákat fog tenni. Tapasztalatom és meggyőződésem. Mondtam nektek, hogy volt pár titkár rendezte az én sorsomat, akkor két műszakból egy műszakba helyeztek át, mert dolgoztam becsülettel, és vagy az Úr indította a szívét, hogy neki akkor volt szüksége rám, mikor én ott voltam, és egy új munkarendet hozott létre, ami nem is létezett a cégnél. Mondta, hogy jó lesz. Hát mondom, jó. Elfogadom, tudok ez alkalmazkodni. Csak úgy jártam, mint a főnökök az első időszakban, amikor ügyfélszolgálaton dolgoztam. Dicsőség az Úrnak. Amikor meg más fajta szabadságra volt szükség, akkor Isten más fajta terheket rótt a vállamra, amelyekkel természetesen jártak lehetőségek is. Tudja, ez is az Úr. Tehát bátorítalak, hogy ne a mögé bújj, hogy én nem tudok, hanem kérd az Urat, hogyha nem tudod, akkor ő tudja. Ne találd ki, majd ő tudja. Majd ő tudja, és lehet, hogy van a dolgok, amiket persze az ember az élet vezetésébe kell megváltoztasson. Aztán azt mondja az ige, hogy nincs meg nyilvánosan. Nem hördültök fel sem. Hát nem ezt mondja a Biblia. Azt mondja, hogy nincs meg hogy? Jó, meleg van, tudom. Fogjuk el. Négy szem közt. Tehát nem beszéltem még senkivel az ügyről. Nem kértem tanácsot a házi csoportvezetőmtől, lelkipásztoromtól, még erről szó nincs, hanem imádkoztam érte, megismertem a helyzetét, és elmegyek hozzá, és csak vele beszélek erről. Senkivel mással. Nem hat szem, de nem is öt. És a négy szem is úgy, hogy két szemű ember. Még mielőtt valaki félre beszélne, vagy félre magyarázná. Tehát két személy találkozása, a négy szem közti találkozás. Mi is a pletyka? Írjátok le vastagon, kiemelten, mert ahogy vizsgáltam a saját életemet, meg kellett állnom az Úr előtt, és azt mondom, Uram, mennyit vétkeztem a beszédemmel megint? Milyen dolgot engedtem meg, úgy becsúszott az életembe, a beszédembe, ami nem teljesen tiszta és korrekt, nem szent. Bocsáss meg, Uram! Mert tegnap térrepeltem el az Úr előtt, mert akkor készültem el a szolgálatra, az, hogy az ige kétélű, tudjátok. Tehát ide is hasít, meg oda is, ha engedjük. És az a jó, hogy előbb ide hasít, mert az az egészséges, mert akkor ugye az ember hitelesen tud beszélni róla, meg átjárja az a valósága ennek az igazságnak. Mert a beszédünk romlott, nagyon hajlamos arra, hogy újra és újra elhangolódjon a szívünk miatt. Megsodorodhatunk is. Környezetünk beszédébe belesodorodhatunk, ha nem figyelünk. És hát érdemes figyelni, odafigyelni az Úrra. Mi a pletyka? Amikor egy problémát, vagy kritikát olyas valakivel osztunk meg, aki sem a problémának, sem a megoldásnak nem részese. Amikor egy problémát vagy kritikát olyas valakit felosztunk meg, aki sem a megoldásnak, sem a problémának nem részese. Itt szeretnék visszatérni, hogy mégis azt mondom, hogy lehet olyan dolog, amikor nincs megfelelő bibliai látásod, tanításod egy dologról, megértésed, akkor kérhez tanácsot. Hogy van egy ilyen szituáció, még nem akarom megmondani, kiről van szó, vagy milyenről van szó, de a szituáció ilyen. Tudnál segíteni nekem, hogy te hogy látod, hogy érted? Én ezt így értem. Jól értem? Tehát ebből a szempontból ez más, odafordulok valakihez, aki a megoldás eszköze lehet az életemben. Vagy ebben a problémában. Amikor jön hozzánk valaki beszélni nekünk egy harmadik szeméről, és látjuk, hogy sem a problémának, sem a megoldásnak nem vagyunk részesei, akkor azt kell mondani, testvérem, bocsáss meg, beszéltél te már erről ezzel a személlyel? Ha nem, akkor most hagyd abba, és intellek és figyelmeztetlek, hogy ezzel a magatartásoddal rombolod a gyülekezet egységét. Mert föltámad a bizalmatlanság. Amikor visszajut a másikhoz, hogy háta mögötti beszédek folytak, akkor megromlik a közösség. Megrontja a közösséget, még ha jó szándékkal is próbált volna segítséget kérni. Csak nem jól tette. Tehát ha jön hozzánk valaki, egy harmadik szeméről beszélni, úgyhogy én nem vagyok sem a problémának, sem a megoldásnak részese, akkor amikor ezt vettem, azt mondom azonnal, hogy figyelj, most hagyd is abba. Tehát nekem nem mond, beszéltél már vele? Ha nem, akkor előbb azt tedd meg. És ha tudok majd segíteni utána, akkor gyere vissza, és akkor megbeszéljük. A 2 Timóteus 4.2-ben a következőt írja a négy szem közt intéssel kapcsolatosan még Pál. Ugye kiemelt téma, mint mondtam. 2 Timóteus 4.2. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Tehát az intésnek a lelkülete, tehát a lelkületi eleme az atya szeretete. Ez a lelkületi rész. A tartalmi része pedig az intésnek az Isten igéje. Tehát semmit nem kell kitalálni. A lelkületi rész, a hozzáállás rész, az indítatás rész, a szeretete, az atya szeretete. A tartalmi rész, hogy miről szóljon az intés, az meg az Isten beszéde adja meg a tartalmi részt. Ezért mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy teljes türelemmel, de ne csak türelemmel, hanem tanítással is. Azaz, nem kell ismerni a teljes írás, meg mindent tudni, de a helyzetre vonatkozó bibliai igéket ismerni kell, és a biblia tanítását ismerned kell ahhoz, hogy egyáltalán inteni tudj. Mielőtt személyes megkeresésre kerül a sor, fontos, hogy mindenek előtt imádkozunk a testvérért. Imádkozunk azért, hogy az Úr lelke munkálkodjon benne. Hogy ismerje fel, hogy milyen állapotban van. Kérjük az Urat arra is, hogyha beszélnem kell vele, akkor adjon nekem szeretetet, türelmet. Adjon bölcsességet is, és megértést is. Adjon szavakat a számba, hogy mit kell mondani abban a helyzetben. Tehát, még mielőtt én nekiugranék valakinek, mert láttam, hogy lát valamit, és akkor oda megyek, majd megintelek, akkor amikor megláttam, először az imának van itt az ideje. Mert különben még azt hiszem, hogy rám van szüksége az embereknek, hogy jó úton járjanak. Nincs senkinek ránk szüksége. Jézus Krisztusra van szüksége. És ne feledd el, hogy aki elmegy az eltévedtjű után, ugye kettős értelmű példázat, egyik értelme ugye, az elveszett ember, a Krisztus nélküli ember, a másik meg az, aki eltévedt bár valamikor a nyájtagja volt, és ugye most erről beszélünk, erről az eltévedt állapotról, a jó pásztor keresi meg az eltévedtet, méghozzá rajtunk keresztül. Tehát ahhoz nekem meg kéne beszélni a jó pásztorral, hogy mit akar tenni ebben a helyzetben. És megérhetem azt a csodát is, hogy miközben imádkozok, Isten elvégzi a másikban. Emlékszem rá, éppen nemrég emlékeztünk meg a nejemmel arról, hogy mikor megérkeztünk a gyülekezetbe, ugye az első sok érte a helyi közösséget a kinézetünk miatt, a csíkos fejünk, meg a telefőbe valózott lányok, meg a gondolom, mikor a miniszoknyába, ilyen akkori divatos cuccokba, testhez tapadó ruhákba, meg mindenféle szerkon bementünk a gyülibe Isten tiszteletre. Üteli érzet, és akkor énekeltünk. Vagy nem énekeltünk, és akkor néztek bennünket. És akkor nejem elmondta, hogy oda ment hozzá egy testvérnő, és beszélgettek, és a szituáció úgy történt, hogy mikor meglátta Mónikát feleségét, tele fülbevalóval, meg a dekorációval, akkor ez egy hívő nő volt, és hát úgy látta, hogy ez nem helyén való, tehát Isten tisztelt, hogy nem így illendő járni, de nekem még akkor nem volt probléma, mert nem voltunk megtérve, újjászületve. De azt mondta a Szentlélek, hogy ne szólj neki. Imádkozz érte. Engedelmeskedett az Úrnak, nem szólt egy szót sem. Egyébként soha senki nem mondta, hogy milyen nadrágban megyünk, miért csíkos a fejünk, hogy nézünk ki. Nem mondta senki, de imádkoztak értünk, hogy az Úr végezze el bennünk. És amikor megtértünk, újjászülettünk, akkor kiigazodtak ezek a dolgok, helyére kerültek. És képzeljétek el, hogy a feleségem Szilvia elvégezte a Szentlélek, hogy hogy nézek én ki. Kivette az izéket, a cuccokat, elégette a ruhákat, hogy ezt még oda se adja senkinek, hogy még más se járjen be. És oda ment ez a testvérnőhöz, és újságolta neki, hogy mit végzett benne a Szentlélek. Hogy képzeld el! Azt mondta bennem a Szentlélek, hogy ne járjak ilyen ruhában, mert ez nem kedves az Úrnak. És még ki is dobtam, és el is égettem. És milyen öröm volt ennek a hölgynek, az elmondta, hogy na hát, milyen jó, hogy nem beszéltem veled. Ó, hála az Úrnak, hogy figyeltem a Szentlélekre. Mekkora öröm volt, hogy Isten munkálkodott, nem én. Tehát nagyon fontos látni, hogy jó pásztor keresi meg az embereket. És ha én keresem meg, az bűzös. Abból az egész konfliktus még mélyülni fog. Mélyülhet akkor is, ha a Szentlélek visz, mert nem biztos, hogy el fogja fogadni. Nem akarom ezt másképp mondani, de miattam történjen. És mindenképpen az intés gyújtópontjában Krisztus áll. Tehát Krisztussal járok. Krisztus követve megyek ezzel a szituációba, de ezt meg kell előzni, hogy ráhangolódjak őre ebbe a dologba. Az ima és a könyörgés azért a testvérért és a helyzetért. És az ige tanulmányozása. Mert Jézus ugye nem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül, ő az, aki elmegy és megkeresi az elveszettet. Hát a intéssel kapcsolatban ugye van tanítás a Bibliában az 1 Timóteus 5.1.2-ben, és a Titus 2.6.8-ban eképpen. Mondom, a Bibliának egy fontos tanítása ez, mert testvér szeretetnek a kifejeződése. 1 Timóteus 5.1.2. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat. Fiatalabbat pedig, mint öcsédet. Az idősebb asszonyokat, mint anyádat. A fiatalabbakat, mint hugodat, teljes tisztasággal. Tehát a lányok felé van a szolgálat. Ugye ezt helyre igazítja a fiatal szolgáltatói pár, hogy nem elkerülni kell, de mindezt milyen módon tegye. Aztán Titusnak azt írja, a Titus 2.6.8-ban a fiatalokkal kapcsolatosan mint a fiatalok felé való szolgálat alapigéje. Tehát megnézzük, mire hívta el a szolgálattevőket a fiatalok felé való szolgálatba a Szentlélek, nem a hullahopsz Jézus. Villogtassuk a lámpákat, és ugráljunk egyet Jézusért. Nem ez a szolgálat lényege. A szolgálat lényege le van írva a Tituszhoz írt levélben, hogy hogyan kell foglalkozni a fiatalokkal ahhoz, hogy egészséges generáció nőjön föl, és ne torz generáció. Titus 2:6-8. Az ifjakat ugyanígy instd, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Tehát a legjobb tanítás a fiatalok felé mi? A példa. A hiteles életpélda. Ez a legerősebb tanító elem a fiatalok felé való szolgálatban. Ehhez meg közösséget kell gyakorolni, és együtt kell velük lenni, hogy ezt láthassák. Azt mondja, figyelj csak, hogyan viszonyulj. Először, hogy cselekvésben példa legyél. A tanításban romlatlanság és komolyság. Tehát az élethívő legkomolyabban a bibliai tanítást veszi. Az életen testi ember a bibliai tanítást már nem érdekli. A dicsőítés annál inkább, meg a koncertek. Az életet az ige szeretete jellemzi. Meg az élő embert, aki szeret az Úr Jézust. Szeret az igét. Ebben mutass nekik példát, hogy az életember ilyen. Legyél közöttük, és mutass be nekik. Egyszer azt mondta nekem egy fiatal, elég régóra foglalkozok fiatalokkal valamilyen intenzitással, azt mondja, rájöttem, hogy te nagyon konzervatív vagy. Néztem, hogy abban az időben ez nem jelentett olyan jót. És akkor azt mondja, de azt mondja, nem rossz értelemben, hanem jó értelemben, tehát látom, hogy nagyon ragaszkodsz az igéhez, meg Jézushoz. Nagyon köszönöm. Ezt illenette a tanítványi csoportomban az egyik fiatal, akivel együtt voltunk sokat, és igyekeztem segíteni. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges. Minden tekintetben, milyen a szabadidős tevékenységben a beszédem, milyen otthon a beszédem, milyen a munkahelyemben a beszédem, milyen a gyülekezetben a beszédem. Ugye ez fontos, hogy szinkronban legyünk ebben a dologban, és igazodjunk, megtérjünk, visszatérjünk, ha elhajlunk ettől. Hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Tehát a fiatalok felé való szolgálatra pedig így tanít az intés tekintetében az apostol, amelynek gyújtópontjában, tehát a példaadó élet van. Kiemelt szerepe van a barátoknak és a házastársaknak. A házastársnak különösen. A szeretetnek helyes értelmezése az, hogyha a házastársam bűnbe esik, akkor a négy szemközti intés felelőssége az elsősorban az enyém. De a több szemközti is. Meggyőződésem, hogy én bűnben élnék, a feleségem biztos intene. Ezt szokta gyakorolni. És ha nem térnék meg, megkeresni a vezetőket. Ebben biztos vagyok. Hogy a férjem bűnben él. Igaz, Mónika? 100% biztos vagyok benne, hogy így járna el. Nem falazna nekem. Ha intene, ugye a Biblia mondja, imádkozna, könyörögne, sírna miattam, igyekezni jó példával járni, hogy megtérjek a rossz útról, és ha nem boldogulna velem, akkor megkeresni őket vezetőit, és megosztaná velük, hogy a pásztorral baj van. Vaj van. Ne, soha ne legyen erre szükség, az Úr őrizzen meg ettől. Viszont a házastársak hamarabb észrevesznek tendenciákat is egymáson, még akkor, miért még nem lesz vele bűn sem, csak már elindult egy tendencia. Egy rossz időtöltés, rossz időbeosztás, rossz szokás jelenik meg. Már figyeljük, látjuk egymást. És bizony azt tudom mondani, hogy nagyon nagy szükségünk van ezekre a korrekciókra. Én számtalan áldását látom ebben a mi házasságunkban, a feleségemmel. Ahogy korrigáljuk egymást egy-egy dologban, és figyelmeztetjük egymást. Az a fajta jóra való buzdításnak és a rossztól való eltántanításnak a természetes megjelenése a házasságban. Tehát figyeljetek oda a házaspárok, a szeretet nem elvtelen. A szeretet törődik a másikkal, a szeretet megmenteni igyekszik a másikat a bűn halálos betegségéből. Hogy abban ne essen bele, hogyha beleesett, megmeneküljön abból. Azt mondja az ige, így folytatja Jézus, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Tehát amennyiben testvérünk megtérésre jut, belátja a vétkét, és az, hogy megérti, hogy halál felé sodródott. és kész megtérni abból, megmenekül a romlástól és a pusztulástól. Tehát itt nem játékról van szó, itt az életéről van szó a másiknak. Nem arról van szó, hogy jobb lesz egy kicsit a napja, vagy rosszabb. A halál és az élet kérdése az, amiről szó van. Jakab a levelének 5. fejezete, 19-es versében eképpen szól erről. Jakab 5:19. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévedik az igazságtól, és megtéríti, azaz visszafordítja valaki, tudja meg, hogy aki megtérített, azaz visszafordított egy bűnöst a tévegés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól. És sok bűnt elfedez. Tehát egyrészt a bűnre megoldás jön, és megmentőd a további vétektől és a bűntől, de a legfontosabb az, hogy a haláltól menti meg az életét. Tehát nem játék ez a történet. Akkor Jézus visszajön, és valaki bűnben lesz, tudatosan bűnben lesz, nem fogja elvinni őt. Itt fog maradni. Aki tudatosan nem tért meg, és úgy van bűnben. Az intéz célja tehát mindig a mentés. Az intéz célja nem az igazság fitoktatása és a másik orra alá dörgölése, nem egy kellemes beszélgetés pusztán, hanem az intéz célja, hogy megmentsük a másik lelkét és az életét. Ezt mondja Jakab is. Megmenti a lelkét, a szellemét. Tehát az intés, a mentés, a rossztól való eltántorítás és a jóra való buzdítás. Elmondom ilyenkor, mikor ebben a témában szolgálok, rendszeresen megemlítem, mert ez nagyon fontos alapelv, hogy a Biblia tanítása az nem a tiltásról szól. Hanem arról szól a Biblia, hogy ezt ne tedd, hanem inkább helyette ezt tedd. Tehát erre mondj nemet, erre pedig mondj igent, mert így vagyunk összerakva. Ha mindig csak nemet mondunk dolgokra, akkor állandóan arra fokuszálunk, ami rossz. És meg fog kötözni bennünket. Harcolok a bűn ellen, nem követhetem el, nem csinálhatom, jaj! És biztos el fogod bukni. De azt mondod, ezt nem, hanem ehelyett ezt adta nekem az Úr. Ezzel fogom az időt tölteni, ezen fog gondolkodni, ezen fog elmélkedni, ezzel fogom, ebbe fogom belefektetni az életerőmet. Na akkor szabadon tudsz élni. És szabadon tudunk élni. Amennyiben az intés hatására a testvér megtér, tehát életét az Úr ereje által meg tudja változtatni, akkor ne említsük többé a bűnt. Mert aki mindig a vétket emlegeti, elszakad a barátjáról. Tehát erre vonatkozik Péternek a levelében az igazság, amit Péter eltárlink a Szentlélek az 1 Péter 4:8-ban. Azt mondja, 1 Péter 4:8. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó, azaz ne adjátok fel bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Azaz a megtért bűnöket már nem említjük föl. Már nem beszélünk róla. Nem mondom el másnak sem. Tudod, testvér? Tudnád. Nem mondom el másnak sem, névvel együtt, hogy most ő milyen, meg mit csinált, elfedeztem. A szeretetem elfedezte. Megtért belőle, nem beszélünk róla többé. Házasságban sem, barátságban sem, testvéri kapcsolatokban sem, mert ha beszélek róla, meg fogja rontani a kapcsolatomat, hogy mindig felemlegetem azt a régi dolgot. Mert a krisztusi szeretet ilyen. Az Úr sem emlékeztet bennünket állandóan, milyenek voltunk. Hanem a szeretettel és irgalommal közeledik hozzánk. Ha bűnöket számon tartanád, kimenekülhetne meg, Uram? Olvassuk a Ószövetségi Szentiratokban is. A Máté 18:16-ban így folytatja Jézus, és nagyon fontos igazság van ebben is, ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. A vallomás, azaz beszéd, vagyis ige, vagyis réma. Tehát Jézus a tanításában világossá teszi, hogy az intésnek az eszköze az adott szituációra, helyzetre és személyre szabott közlése az Isten igének. Nem hagyomány kérdése, nem szokás kérdése, nem, hogy nekem mi tetszik és mi nem tetszik. Nem az, hogy nekem mire van szabadságom, meg neki mire van szabadsága. Nem az, hogy ők ünneplik a születésnapot, báványimádók vagytok, embereket báványoztok. Vagy ők ünneplik a névnapot, borzasztó. Ők nem ünneplik a névnapot, jó, borzasztó. Egyik állít karácsony fel, borzasztó. Másik nem állít, borzasztó. Ezek nem kell foglalkozni. Ez nem intés téma. Nem is érdemes róla beszélni. Nem az a kategória, amiről érdemes foglalkozni, mert nem lényeges kérdés. Szóval a lényeges dolgokban az egységet, a apró dolgokban pedig a türelmet, a szeretetet, az elfogadást hangsúlyozzuk. Ő a komoly zenét szereti, én pedig a még komolyabbat. És akkor most folytjuk meg egymást, mi el a szellemi. Ennél gyerekesebb dolgot el sem tudok képzelni. Kit érdekel? Mi van a szívedben, és mihez tudod igazán adni magad, amivel ki tudod fejezni az Úr felé a te szeretedet és szerelmedet? Ez a legfontosabb, ez a lényeg, a gyújtópontja. Tehát kerüljük azokat. Mert, hadd mondjam neked, van akinek egy film, már a Rumcájsz kalandjai, ugye a gyerekkorunk meséje, többen nem is ismeritek, az már horrorfilm. Nem beszélve Jancsi és Juliskáról. Ho-ho! Hát Andersen, az egyébként tényleg. Tehát azt most megfilmesítenék, hogy tepsibe felhízlalja. Tepsibe a sütőbe rakja az élő gyereket megkötözve. Meg akar enni a gyereket. Ha! Na most ugye, de mégis csak a rossz, az a banya az csak rossz. Azért az gunusz. És megkapja a büntetését. Tehát valahogy a jó, meg a rossz külön válik. De valaki már nem olvasná a gyerekének ezt el, mert azt mondja, hogy az ő kis lelkivilágát kímélik meg ettől, majd nem kímélik máshol. Előbb-utóbb úgyis át kell menni ezeken a dolgokon, előbb-utóbb szembesülnek ezeken a dolgokkal. Nem tudjuk búr alá tenni a gyerekeinket, bármilyen is szeretnénk, viszont megtaníthatjuk őket, hogy értelmezzék körülöttük lévő világot, és azt helyesen értelmezzék, és meggyőződésük szerint hozzanak döntéseket, amikor inger éri őket a kísértések területén, vagy más emberek nézetei tekintetében. De nekünk meg kell tanulnunk azt, hogy göndör a hajad. Ma a divat az egyenes haj. Tudtad? És szellemi akkor vagy, ha le tud folyni az áldás a fejére. Mert tudok ilyen marhaságot kitalálni, nem is kell sokat gondolkodni. De higgyétek el, hogy az egyház tele van ilyen marhaságokkal. Ilyeneken veszekednek és vitatkoznak emberek. És vannak haragba. Nevetséges dolog. És egyiknek kiver a biztosítékot, a másiknak nem. Azt mondja, azért minden szabad neked, de nem minden használ. És ne válj semminek a rabjává. Tehát ezek rendező elvek az életünkben. Rendező elvek az életünkben. De van a dolgok, amik alapvetően nem lényegesek. Nem fontosak. Ezek nem kell fárasztani magunkat, hogy most szandárt hordasz. Az úrházába így öltözöl fel, hogy szandába jössz, 40 fokos melegbe. Nem szégyeled magad, vállalni kell a szenvedést az Úrért. Az az igazi. A 4 számmal jobb a lábszagod, mint amekkora lábad. Na, nyilván nem véletlen, hogy kicsit sarkítom ezeket a dolgokat, de néha ilyenek tudunk lenni. Tehát azt mondtam, amikor ilyeneken vitakoztunk, hogy dob vagy nem, benne voltam ilyen vitákban sajnos. Mindegy, áldja meg az Úr a testvéreket, meg engem is. És nevetséges. Azt mondtam, testvérek, én megtérek. Készek megváltoztatni mindent, de az igével gyertek. Tehát mit mond a Biblia? Az, hogy szoktuk meg, így szoktuk meg, a mi hagyományunk, az engem nem érdekel. Nem érdekel, mert az nem a Biblia. De a Biblia, ha én vétek az ige ellen, én megtérek, tehát mondjátok meg, igazítsatok helyre, kérem is, de hozzátok az írást, a Szentírás, hogy mit tanít a Biblia arra a helyzetre vonatkozólag. Ugye nem belemagyarázzuk, hanem a teljes irányírás fényében elhelyezve az adott szituációra vonatkozó tanítását, hogy ez teljes ismeretről beszél a Biblia, ami azt jelenti, hogy nem kiragadok egy igeverset, azt jó kupán váglak, mert hát bármit bele tudok magyarázni, abban az egy igeversbe. Jó. Dicsőség az Úrnak. Emlékszem rá, amikor Bicskei Tamás testvérünk hosszú hajjal megjelent a ifjúsági alkalmakon. Hosszú haja volt, szőrös volt, olyan rumcájszos volt. És megjött, kereste az Urat. És addig, ami eljutottunk már, hogy a férfinak, ugye a hát az a tisztességes, a férfinak néz ki. Mondtam is a gyerekeknek, hogy a férfi akkor néz ki jó, ha férfi. Mondom, látjátok azt a szakállas bácsit? Ott tolja a biciklit. Na, nevettek egy jót, mert nem ott ez a másik, bocsánat, váltottam utcán, mentünk kocsival, igen, és akkor beszélgettünk erről a férfias dolgokról, meg nőies dolgokról, és akkor mondtam, hogy kinéztem, ott egy biciklire szakállas néni, vagy Egy szakállas, igen, látjátok azt a szakállas nénit, így mondom, igen. Hogy igazán csak a szakállra lehetett megállapítani, most milyen nemű. Már bárki tudja, hát már nem lehet tudni, hogy mi a divat. No, de aztán nem mondtuk neki, hogy Tamás, vágasd le a hajadat, ha te kenetet akarsz az Úrtól. Eljutott ő magától arra, olvasta a Bibliát, elolvasta ezt az igeverset, és hogy jött be, világított a fej, olyan kopasz lett. De ez olyan, így reagálta le a dolgot, vette az igét, és kopaszon nyitotta magát. És elkezdte a názi fogadalmát betölteni. No, tehát értitek, hogy van a dolgok, amikkel nem kell időt, energiát fordítani, van a dolgok, amikkel imádkozni kell emberekért, és Isten elvégzi bennük, és van a dolgok, amik az életükről szólnak. Tehát a halál felé fognak tartani. Na, ez az intésnek a kategóriája. Nem az, hogy most melyik festőt szereted, melyik festőnek a műveit szereted, és ez most, impresszionizmus, az már homályos, nem tiszta. Na, és tudnék ilyen maraságot még összehordani, mert az emberi elme találékony egyébként, de térjünk vissza a lényekhez. Jézus azt mondja, rémával igaz is helyre, azaz az aktuális helyzetre és személyre szabott igei tanítása. És ugye itt van a következő lépcső, amikor nem hallgatott a nézszemközti intésre, és meggyőzött, hogy nem fogadja el, akkor végy te magad mellé egy vagy két testvért, vagy egy házi csoport vezetőt, a házi csoport vezetőjét, és menjetek el, és incs meg. Nem azt mondod, hogy oda küldöd, hogy akkor most mondd el te neki. A tanúk nem erre kellenek. A tanúk arra kellenek, hogy igazolódjon az, hogy tényleg a rémával szolgáltál felé. Tehát tényleg, amit te mondtál, az a Biblia igazsága, és az helyén való. És legyenek tanulni annak, hogy az Isten igéjére hogyan reagál az a másik ember. Hogy elfogadja, vagy elutasítja. Ehhez kell a tanú. Nem valakit küldök magam helyett, hanem én megyek el újra, és én veszek magam mellé egy testvért, vagy másik testvért, és elmegyünk ketten, hogy hárman menteni az ő lelkét. Szolgálni felé azokkal az alapelveket figyelembe véve, amelyről már itt beszéltünk az Isten igéje kapcsán. Tehát ugye a lelkületi rész az atya szeretete, a tartalmi rész pedig az Isten igéje az intésnek, is itt rémáról van szó, Jézus ezt a kifejezést használja, azaz a személy és helyzetre aktuális üzenet, nem pedig vagdalkozni össze-vissza, mindenféle butaságot összehordani. A 17. versben azt mondja itt, ha nem hallgat rájuk, már ezekre az emberekre, testvérekre, tehát a tanúkkal kiegészített testvéri közösségre, akkor mondd meg a gyülekezetnek. Nem arról van szó, hogy gyüleket szavazza meg, hogy a bűn bűne, mert ilyen rosszul értelmezi, hogy gyüleket felelősségre ebben a dologban. Szavazzuk meg testvérek, hogy paráznaság miatt kizárjuk-e a testvért. És mi van, azt mondják, hogy nem. Mert olyan jó testi, olyan aranyos egyébként. Hát van egy kis gyengesége. Tehát nem az a kérdés, hogy most mi... Tehát a gyüleket nem dönthet ebbe a dologba. Tehát az már el van döntve. Tehát mi a jó és mi a rossz, azt Isten eldöntötte. Nekünk ezt nem kell dönteni. Egy dolgot dönthetünk el, hogy őrizzük a tisztaságát, a szentségét, hogy Krisztus testének, és Krisztus teste akarunk-e maradni. Ha azok akarunk maradni, akkor ragaszkodunk Isten igéhez. Ennyi a döntésünk. És aztán pedig azt mondja, elmondja a gyüleketnek, tehát a gyüleket elé tárja az esetet csak olyan mélységben és azzal a céllal, hogy érthető legyen, amiről szó van. Nem a szaftos részleteket, hanem tényleg röviden, tárgyalagosan, de érthetővé téve a helyzetet a gyüleket közösségének, és ha eljön a testvér még, kész még a gyüleket elé eljönni, akkor lelkére beszélünk, és imádkozunk érte, hogy térj észhez. Térj észhez, még nem késő. És fordulj meg. Tehát ennek a figyelmeztetésnek, utolsó figyelmeztetésnek a helye a gyülekezet közössége, amikor figyelmeztetjük a testvért, hogy már elszakadtál a Krisztus testétől, de ha nem térsz meg, ki kell mondjuk ezt? Ugye nem az a kérdés, hogy mi kimondjuk, hogy elszakadta és kizárjuk, nem mi zárjuk ki, hanem a tette, a cselekedete miatt zárja ki saját magát. Tehát nem tehetünk más, mint azt mondani, amit Isten mond. Én aztán vívódtam egy alkalommal, egy ilyen szituációban régebben, hogy hogyan kezeljem, kényes téma volt, nehéz volt az ügy, és tényleg vagy két hetet rágódtam, vívódtam, mert bizony komoly következmény lettek, hogyha én feltárok egy igazságot, egy bűnt egy ember életében, és tényleg szenvedtem tőle, és szabad-e nekem ezt meg? Kell-e? És imádkoztam, könyörögtem, és egy este, amikor ezen vajuttam, megkérdezte tőlem az Úr, hogyha az ember ma meghalna, és megállna az én ítélő székem előtt, én mit mondanék neki? Benne van az én igémben. Az, hogy lopni bűn, hogy hazudni bűn, hogy paráználkodni bűn, mit mondanék neki? Uram, az, hogy menj el a kárhozat helyére, mert bűnben vagy. És nem akartál megtérni. Akkor megkérdezte az Úr tőlem, ha te Isten szolgálja vagy, akkor mondhatsz-e mást, mint amit én mondok? Van-e jogod neked mást mondani? Nincs. Másnap felkerestem, megkerestem, és elmondtam neki, akkor 24 órád van, hogy gondold végig, és tér meg. Ha nem, akkor a következő lépcső megy, töszengő szindés után menj a gyülekezet elé. Az ügy. Hála az Úrnak, akkor változtatott az életén, a rettentés eszközével élve. Elmondtam neki ugyanezt, amit tektek. Hogy mit mondott nekem az Úr? Hogy nem tehetek más. Bármilyen is szeretem, és bármilyen is fáj a dolog, nincs jogom hozzá, értitek? Nincs jogom hozzá más mondani, mert már nem szeretem, ha eltérek az Isten igéjétől. Mert becsapom. És ha pedig a gyülekezetesem hallgat, azt mondja, tekintsd olyannak, mint a pogányt, vagy a vámszedőt. Tehát amiben a gyülekezet előtti figyelmeztetést, intést, jóra való buzítást is figyelmen kívül hagyja, vagy el sem fogadja, már el sem jön erre a találkozóra, és ragaszkodik bűnéhez, nem tehetünk mást, mint elfogadjuk azt, hogy önmagát zárta ki a gyülekezet közösségéből, a Krisztus testétől, saját magát szakította el az ő, azért, mert szereti a bűnt, és gyűlöli Jézus Krisztust. A kettő nincs együtt. Aki szereti a bűnt, az gyűlöli az Urat. Ez nagyon fontos igazság. Nem lehet a kettőt együtt szeretni. Akiben az Atya szeretete van, az a világot nem szereti. Akiben pedig a világ szeretete van, az az Atyát nem szereti. Abban nincs meg az Atya szeretete pontosabban. Nem fogadja el, nem érti, mi az Atya szeretete, elszakadt a kegyelemtől, megkeményedett a szíve, azért nincs benne az Atya szeretete. A rossz gondolkodás, rossz kép alakult ki az Atyáról, egy gyötrő Istent lát benne, aki nem adja meg a vágyait, amire vágyik, nem úgy ugrál, hogy ő fütyül neki, és csalódott, és hisztérikázik, és hisztizik, és panaszkodik, és emiatt elszakadt attól a valós megértéstől, amilyen az Isten valójában. Például az isteni kinyilatkoztatások óta egy kereszten állandó és pontos és teljes és változhatatlan Isten szerető Isten. Két ok miatt kell megtennünk a kiközösítést a gyülekezet közösségéből. Az egyik az, hogy amikor kinyilvánítjuk a vétkes felé azt, hogy a vétkeret kározatos. Tehát elszakadtál gyülekezet közösségétől, el vagy szakadva Krisztustól, ezáltal lehetőségét adunk neki arra, hogy a helyzetét valóságosan ítélje meg. Ugyanis a megtérés első lépcsője az, hogy valaki megérti, milyen helyzetben van. És egy intés, ilyen intés segíthet az embernek abban, hogy felocsúdjon az örök csapdájából, és megértse, hogy elveszett állapotban van, hogy a halál felé rohan. Tehát ezáltal esélyt adunk neki arra, hogy mikor kizártuk, hogy az állapotával szembesüljön. A második dolog, amiért ezt meg kell tennünk, a másodikok, hogy vigyáznunk kell gyülekezet tisztaságára, melynek egyik eszköze a gyülekezeti fegyelem gyakorlása. És mint mondottam, négy alapelv volt ősidőtől fogva, az apostoli kortól fogva, amely rendezte a gyülekezeti tagságnak a alapelveit. Az első az lehet, hogy a gyülekezeti tag mindig is egy új szövetség gyülekezetben, amelyik biblikusan működött, aki megtért és újonnan született. Nem csecsemők, nem gyermekek, nem baráti alapon, nem családi alapon szerveződött közösség, hanem aki tényleg megtérés, újjászületés által, tehát felismerték az elveszett állapotokat, megértették az Isten szeretete Krisztusban, megkereste őket, és Jézus halt meg, és szenvedett a bűneikért, amelyik ne kelljen elkárhozni. Ezt hit által elfogadták, megragadták. Ennek hatására Isten, az Atya Isten, a Szentlélek által megelevenítette bennük az Isten beszédét, új életet adott nekik, és létrehozta bennük azt az identitást, azt az önazonosság, tudatot, bizonyosságot, hogy az Atya Istenhez tartoznak. Ez az első dolog. A második dolog a bemerítés alapigassága. Mindig így volt. Ez az ősidőtől fogva a bemerítés alapigassága, amely a hitvalló keresztség volt, mindig is, és amely által az emberek tagjai lettek a helyi gyülekezetnek. Hallok néha ilyeneket, hogy nem, mindegy, hova jársz, csak járjál valahova. Hát most itt van kedved, jársz ide, ott van kedved, jársz oda, ez tévtanítás. Mert végig is egy nagy gyülekezet van. Nem. A Biblia, ha most az eddigi tanítást figyeltük, megvalósíthatatlan, ha hol itt vagy, hol ott vagy. Tehát ez az ilyen nem valósulhat meg, a Jézus tanítása lehetetlen, hogy működjön azonban a közösségben, hogy így gondolkodnak. Mert nem bibliai gondolkodásmód. Nincs elkötelezettség. Tehát a bemerítés által valaki a helyi gyülekezetnek is tagja lett. Ez mindig így volt. Évszázadok óta így is van az evangéliumi gyülekezetekben. Harmadik dolog, készség a tehervállásra, a lelkiajándék, a talentumok, képességek és az anyagiak területén. Az anyagiak területének egyik megnyilvánulása, a tized kérdése, amely az Isten iránti szeretet és a hit kifejeződése, az engedelmesség és szabadság az aggodalomtól, a szabadság a pénztől. Aki nem fizeti, nem adja oda az Úrnak a tizedet, az általában függ a pénztől, és aggódó lélek. És a pénzbe bízik, nem Istenben. Az Isten elhelyezte ezeket a mérföldköveket, az adást, a szolgálatot, az adakozást az életünkben, hogy szabad legyen a szívünk. Szabad szívvel legyünk, és Isten áldása gazdagíthasson meg, nem magunkat áldjuk meg. És a odaadó szív, a szolgálat, az egyfajta Krisztusi szeretetnek a gyakorlati megnyilvánulása. Tehát ezt is vállalták, és a negyedik dolog, ami mindig is alapelve volt egy helyi újszövetségi gyülekezetnek, a gyülekezeti fegyelem és a tekintély elfogadása. Tehát anélkül nem lehetett senki tagja egy helyi gyülekezetnek, hogy ezt nem fogadta el, már mielőtt tagja lett volna. És ezt mindig is gyakorolták az újszövetségi gyülekezetekben, az ige szerint. Jó esetben az ige szerint. Hát persze ennek is voltak ilyen különböző vadhajtásai, kíváncsi vagyok. Mit szólnátok, mint a régi reformátorok, ahogy csinálták? Szégyenpadról hallottatok? Szégyenpad. Szégyenpad az a gyülekezet ajtaja előtt volt, jobbra vagy balra. Aki vétkezett, oda kellett leülnie. Mentek a testvérek a gyülekezetbe, és látták, hogy az bűnben van, azt megintették. Az Isten tiszteleten a hátsó padba le kellett ülnie, az a vétkesek padja, és mindenki tudta, hogy megintették, bűnben él, meg kell térnie, és mindenki figyelt rá, hogy már rendeződött az élete. Nem gondolom, hogy ez a legjobb módja a gyülekezet szentségének, tisztaságának a gyakorlásának. Még akkor is, ha valakinek rossz a lelkiismerete, lelke, hajlamos arra, hogy hátrébb húzódjon, vagy bejön a sarokba, hogy senki ne beszéljen velem, hamarabb elmegy, és későn jön. Tehát ebből a szempontból mondták aztán az atyák, hogy a bűnösök padja a hátsó pad, tehát azok szoktak, hogy elslisszoljanak hamar. Hogy ne kell lelkipásztorral találkozni, a testvéreket találkozni. Figyeljünk erre is. Nem mondom, hogy aki hátul ültök, az mind ilyen, de félrejtés ne essék. Nálunk is nincsen, és nem is gondolom. A szegény Imi az mindig hátul ül. Tologatja a potmétereket. Tehát nem, értsétek jól ezt. Értsétek jól, és ki azt tanulja ebből meg, ami rávonakozik, és ismerjük fel, hogy milyenek is vagyunk egyébként. A pogányok és vámszedők kérdése pedig ugye egyértelműen azt jelenti, kettős értelmű kijelentés ez. Az egyik értelme az, hogy olyan, aki nem része a Krisztus testének, tehát nem tagja a gyülekezetnek. Másrészt pedig azt is jelenti, hogy olyan ember, aki imádkozni kell, hogy megtérjen. Tehát megtérés szükségében lévő életről van szó. Az 1 Korintus 5-ben Pál apostol a gyülekezeti fegyelemmel kapcsolatban nagyon erősen fogalmaz. Azt mondja, az 1 Korintus 5-ben, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy a lelke, azaz szelleme üdvözüljön, azaz megmeneküljön, megszabaduljon az Úrnak a manapján. Tehát tudni kell azt, hogy amikor a gyüleket kimondja Krisztussal együtt szólva, az Isten igéje alapján, valaki nem tagja a gyüleket közösségének, egy komoly védelem szakad le róla. Kikerül egy védelem arról, ami gyülekezet közösségének védelmét jelenti. Önmagában az, hogy járunk gyülekezetbe, tagja vagyunk egy kis csoportnak, egy nagyon jelentős védelmet is jelent az életünkre nézve. Fel se fogjuk egyébként ezt, hogy mekkora áldás és mekkora védelem. Én tudom azt, mi 2 hetente találkozunk a vezetőkkel, mikor együtt imádkozunk, hogy mennyire megújít bennünket. Nem? Én élvezem neked a találkozásokat, és megfrissít bennünket az Úr. És megerősödünk az elhívásomban. Mert az ige köré gyűlünk, és az Úr dolgaival foglalkozunk, és imádkozunk, és szeretjük egymást, a testvér szeretet megnyilvánul közöttünk, és megfrissülünk. Így van? Nem tudom elképzelni másképp a hívő életet. Nekem hiányzik. Ha nem hiányzik, akkor a vajjal van baj. Tehát vaj tanításra van szükség. Ugye vaj van a füle mögött, szokták mondani, ugye a magyar közmondás. Oké. Itt még megemlíteném a presbiterek és a vezetők felé való intési szolgálat kérdését. Azt mondja 1 Timóteus 5:19-20-ban, Pál apostol itt tanít ebben a kérdésben. Presbiter ellen vádat ne fogadj el csak két vagy három tanú szavára, ugye az 5 Mózes 17.6 és 19.15 itt a tanúság kérdése van benne a törvényben, a két tanú kell, ugye? Két tanú valamás erősítsen meg minden szituációt, ez tényleg úgy van. Akik vétkeznek, azokat mindenki erőt fed meg, hogy a többiek is, a többiekben is félelem támadjon. Hát, kellemes igék ezek. Tehát itt világos az, hogy a presbiternek a felelőssége sokkal nagyobb. A lelkipásztornak a felelőssége sokkal nagyobb. Egy házi csoport vezetőnek a felelőssége sokkal nagyobb, mert a bukásával sokkal több kárt tud okozni az ördög. Ezért támadja is derekasan ezeket a vezetőket, az ördög, hogy elbuktassa őket. Ugyanakkor vannak rossz indulatú emberek. Ráléptek a tyúk szemére. Egy vezető például megintette. Vagy figyelmeztette. Vagy olyat prédikált a lelkipásztor, amitől viszket a füle. És elkezd beszélni a háta mögött mindenféle hazú dolgokat. Ezért azt mondja Isten igéje, hogy a vezetőkről előfordul, Pál apostol azt híresztelték, hogy nem is apostol. Egy. Azt híresztelték korintusok, hogy nem is nincs ereje. Erőtlen. Ilyeneket mondtak. Tehát, hogy ez egy sumák, hazudik, hazudozik itt össze-vissza. Ígéretet, ez az ígéretét nem tartja be. Ilyeneket híreszteltek róla a korintusiak, az a gyülekezet, amelyben az életének több mint 2 évét belefektette. Aranyosak voltak, nem? Sírva aztán írt még egy levelet, a könnyek levelét, és mondta nekik, hogy akkor na barátai, a nadrágot fel lehet kötni, és akkor én elmegyek, de majd megnézem, hogy a szája nagy ezeknek az embereknek, vagy van hatalmuk is. Meglátjuk. Aztán jött a hír neki, hogy megtértek, rendeződött, Pál, jaj, olyan boldog vagyok, mert hát akkor legalább megvidámítottak engem, hogyha most én szomorítalak titeket, akkor ki fog engem vidámítani? Hát az úrnak, hogy rendeződnek a gyülekezetben a dolgok, de azért ott van. Tehát tudni kell azt, hogy a vezetőkről sok hamis rágalom terjeng, és sok hazugságot mondanak emberek. Ezért mondja az ige, hogy a vezető ellen ne fogadja el ilyen rágalmat, csak a két olyan tanú van, nem, aki hallotta, meg én is hallotta, én is olvastam az interneten. Nem erről van szó, hanem olyan tanú, aki meggyőződött arról, meg személyesen is beszélt ezzel a testvérrel, és elmentek már nem csak egy, hanem már ott van a két tanú, aki elment hozzá az ige tanítása szerint, és meggyőződtek arról, hogy eltért az igétől, és nem akar megtérni. Így lehet elfogadni, tehát ugyanez jár a vezetőnek is, az a fajta krisztusi bánásmód, mint bárkinek. Hogy 4 szem közt és több szem közt elmenni tisztelettel és szeretettel, és megvannak a módjai, hogy hogyan lehet ezt gyakorolni, és milyen módon lehet szolgálni, mert minden vezetőnek szüksége van a korrekcióra, arra olyan élethelyzetbe kerül. Ugyan emberek vagyunk. Így van. Tehát mondom, önmagában az, hogy az igét képviseljük, önmagában már ez konfliktusokat okozhat emberekben, és bizony rágalmazhatnak, mert nem tetszik nekik az, amit az Isten igében képviselünk. Van tapasztalatom ezzel a kérdéssel már vastagon az életemben, tehát én is voltam már mindenféle fajta. Áldja meg az Úr a testvéreket, de az volt jó tapasztalni, amikor ilyeneket beszéltek, akkor engem meg betöltött az Atya szeretete. És amikor Mónikával beszélgettünk erről, hogy ez nem fáj, mondom, meg tudnám ölelgetni, puszilgatni. De tényleg, az jelentőt a szeretete Istennek, hogy valahogy tényleg azt éreztem, hogy benne meg szeretet van feléjük. Ez egy természetfeletti dolog, nem a Tóth Sándor alapvető természetének a viszontreakciója. Ez az új teremtés, a krisztusi edződött, abban a korszakban jól edződött, és felizzott, lehűtött, felizított, lehűtött. Ez a léleknek az edzése, tudjátok, erre szükségünk van, hogy megedződjünk és edzettek legyünk. Még van szükségem bőven rá, mert még nem vagyok elég acélos magam részéről. Bizony mondom néktek, 18-as versében mondja itt az igének Jézus, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Ugye ehhez az igéhez is sok marhaság kapcsolódik, amelyről töminten mennyiségű könyvet írtak, főleg a kereszténységnek a szellemieskedő része. Tehát engem egyszerűen egyre haladok előre az életkorban és az Úrban, egyre jobban irritál az ilyen puffogtatásos, szelleminek tűnő, kiabálásos, zavaros, nem tudom, ez ilyen nyálkás, nyúlós, ragacsos része a tanításnak, ez engem egyszerűen nem tudok hozzá mit kezdeni, mert én úgy látom a keresztény életet, hogy ez egy teljesen valóságos és természetes. És a keresztény életnek a szellemi része is egy megfogható valósága van a mindennapi életben. Tehát az, hogy én higgadtan, szeretettel, türelmes tudok lenni egy kritikus szituációban, ez egy szellemi hatalom megnyilvánulása. Az, hogy én szeretni tudok egy kiállhatatlan kollégát, vagy családtagot, az az Isten erejének, hatalának a legmegfoghatóbb megnyilatkozása. Az, hogy engem elönt az Istennek a szeretete és irgalma, hogy elvesztetek és sírni tudok, ez az Isten hatalmának, szívének, szellemének a legerőteljesebb megnyilvánulása. Az összes többi pedig csak úgy tűnik, mintha az lenne. És élmények, érzelmek pusztán valóságos, mélyen lévő tartalom nélkül. Tehát én, hogy hallodok előre, egyre kevésbé tudom ezeket fogadni, meg nem tudok vele mit kezdeni. Furcsa. Mert kötve a földön, kötve a mennyben. Mert mi Petivel leülünk, megbeszéljük, na ezt megkötjük. És akkor felnézünk a mennybe, vetted? Tehát bárki elhiszi, hogy az Isten az így működik. Hogy Petivel összejövünk, egy akaraton vagyunk, eldöntünk valamit, Petivel megbeszéljük, Isten fog 300 millió forintot adni jövő héten nekünk, mert akarunk imázat építeni. Egy akaraton vagyunk? Amen. Imádkozzunk. És várunk a jövő héten a bankszámlát, vagy postást, hogy betol 300 millió talicskán valaki. És lesz, mert hát mi egy akaraton voltunk, és imádkoztunk. Hát a legnagyobb marhasság ezt gondolni, mert akkor végül is a jó Isten a gyerek lenne a gyerekünk, aki még nem is fogad nekünk néha szót. Az oldás és kötés kérdésében a Biblia teljesen más dolgot tanít, és erről már beszéltem nektek. Hogyan is lehet pontosabban visszaadni ezeket az igéket? Amit megkötsz a földön, előzőleg a mennyben is kötve legyen. Amit feloldasz a földön, az a mennyben is oldva legyen már. Tehát, hogy én értem meg a mennyet, mert hát, hogy imádkozunk. Tehát nem is, hogy lehet ilyen, tehát itt elhinni is, hogy lehet. És meg leírni, az is most mozasztó. De hogy itt elhinni egyáltalán? Mit mond az Úr Jézus, hogy imádkozzunk? Legyen meg a te akaratod. Hogyan? Tehát nem miképpen a földön, úgy a mennyben is. Hát nem ez a lényeg, hanem a mennyben elvégzett akaratát az Istennek átvesszük a földön, megértjük, annak meg legnagyobb része, sőt teljes írás, kinyilatkoztatott a Bibliában. Tehát keringenek ezek a mennyben járt embereknek a videói. És írogatnak róla, mennyire megérintett az Úr. És fontos üzenet. Üzenet, bocsáss meg, szeresd a fele barátodat, imádkozz az elveszettekért. Ha a Mózes és a prófétákra nem hisznek, vagy arra fognak hinni, ha valaki visszajön a halából. Tudjátok, mire jó ez? Hogy kicsit az érzelmeket felborzolja egy-két hétig, ugye eufóliát, és milyen izgalmas, mi láttad, hallottad, és többre semmire nem jó. Mert ha valaki nem veszi komolyan az Isten a szavát, amit olvas a Bibliában, az se fogja komolyan venni, valaki visszajön a halából, és mond valami olyan dolgokat, amik egyébként teljesen világosan benne vannak a Bibliában. Sőt, még a végén az a hit támad, hogy az a komoly, ha valamihez ilyen körítés támad. Egyik barátommal beszéltem, azt mondja, hogy gyülekezetben úgy szocializálódott, hogy elmondta, hogy mi az Úr üzenet, és mondták, nem az Úrtól van. És figyelt, tinédzser srácot. És figyelt, látta, hogy a gyülekezetben úgy kell megosztani az üzenetet, akkor mindenki újjong és halleluját imád, hogy kiált meg, ámen, ámen, ha ordít. És megtanulta, hogy ordítani kell, mert az a szellemi. És akkor már meg tinédzserként megtanulta, hogy fölállt, és elkezdett ordítani. Így szól az Úr! Meg ugye tudta, hogy így kell kezdeni, hogy így szól az Úr, és akkor komolyan veszik, és akkor ordított. És mindenki tapsolt, halleluját, és megtanulta már gyerekként, hogy így kell a gyülekezetben Isten igét tolmácsolni, hogy komolyan vegyék. Na most gondoljatok bele egy teljesen kívülállót, aki beérkezik egy ilyen gyülekezetbe. A lelkipásztor feláll az Isten tiszteleten, és akkor elkezdek ordibálni, mint a vetmalac. Ugye, aki menekülne. Visítani, mint a vetmalac. A vetmalac azt jelenti, hogy ugye kiszakították a kis környezetéből, elvették elválasztották az anyakocától, külön olba rakták, és aztán értékesítették, mert nem tudták mindet felnevelni, és mondjuk egyet vagy kettőt meg meghízlaltak, abból lett a kolbász, a hurka, az nem a Tesco-ba terem, az úgy abból van, és akkor eladták ezt a malacot, és akkor berakták zsákba, és akkor vitték haza, vagy a biciklin, és ugye hát az visított, mert sötét volt, meg fogták is a fülét, farkát, ugye ezért mondják, hogy visít, mint a vetmalac, tehát, hogy nem tud mit kezdeni a szituációval. Tehát ezt a fajta néprajzkutatásból fakadó ismereteimet most sikerült remélhetőleg érthetően megosztani, hogy mit jelentett az egy mondat. No, hát igen, ez ilyen. Máshol szocializálódtunk, tehát ez, ebből van. Na, ott tartottam, hogy gondoljatok bele, hogyha Isten tiszteletem, én fél ájult társaságot látnának, akik bejönnek. Jézus! Én is ugye attól, hogy szellemibb legyen, és bejön ide valaki az utcáról. Egy teljesen normális ember, aki érti, amit mondasz, és akkor, haj, mit beszélnek ezek? Hogy milyen malachús, vagy milyen bárányvére, meg bekennek a vérrel, meg mi van? És mi csinálnak ezek? Mit mond erre Pál apostol? Azt fogják mondani, hogy őrjöntök, hogy nem vagytok normálisak. A korintusiak azt gondolták, ha nyelveken ordítanak, akkor az Istennek a jelenléte valami erőteljesen fog megnyilvánulni. Pál mondja nekik, hogy elment az eszetek. Hát a hatás nem az, hogy kifejteni, hogy nagyon kiabáltok, meg hogy nagyon szelleminek tűntök, hanem az emberek lelkére beszéltek. A Szentlélektől indítatva, inspirálva osztjátok meg az üzenetet, hogy az emberek azt megérthessék. Ne csak hallják, eljusson hozzájuk az Istennek a beszéde, az Istennek az igéje. Ez a szellemi, testvéreim. Amit ti csináltok, az testi. És ti azt szelleminek nevezitek. De az abszolút testi dolog. Nincs köze a Szentléleknek. Ez a dologhoz. Értitek? Tehát az oldás és kötés kérdésében is nem az a kérdés, hogy én mit oldok, meg mit kötök. Mert hát mi még jó szándékkal is, és nem feltétlenül rossz szándékkal csinálni dolgokat, mert szeretjük az embereket, szívesen segítenénk rajtuk, de nem mi vagyunk az Isten. És nekünk ezzel a korláttal szembesülnünk kell, mert így tudunk közel maradni a megváltás csodájához és kegyelméhez, és így tudunk Isten előtt alázatban maradni, hogy megmenekültek és maradjunk. És át tudjon áradni rajtunk az Úr szeretete. Az Isten hatalma, az Istennek az ereje, az Isten könyörülő irgalma az emberek felé. A János 15:7-ben azt mondja az ige, hogy ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok kérdezek, és megadatik nektek. Ugye a vége, az nagyon jó lenne. Bármit akartok kérdezek, és megadatik nektek. Kérdem, mikor erről az igéről korábban beszéltem, megkérdeztem tőletek, hogy van-e néhány igényetek. Ugye mindenkinek van valami, amit szívesen kérne. De vannak feltételei. És azt mondja Jézus az előző igében, a Mátéban, hogy a feltétele, hogyha az én nevemben jöttök össze. Az én nevemben jöttök össze, az pedig azt jelenti, a héber gondolkodásmódban a név a szemét jelenti. A személlyel azonos, hogy ki az a személy. Ugye a neveknek a jelentése is volt, amely a személynek a személyiségével, küldetésével, elhívásával kapcsolatos volt. Tehát azt mondja, az én nevemben jöttök össze, az azt jelenti Jézusnál ez a szó, hogy bennem vagytok. Bennem gyűltök össze. Azaz, ha bennem gyűltök össze, én meg bennetek és köztetek vagyok. És ha szeretnénk egy gyülekezetben az Jézusnak a jelenlétét, nem csak úgy tapasztalni, mint a sarki kocsmában, mert Isten mindenhol jelen való, hanem azt a jelenlétét Istennek, amely a Krisztus testében nyilvánul meg, természetfeletti csodálatos módon, akkor ehhez nekünk Krisztus testeként kell élnünk, és Krisztus testeként ragaszkodnunk a főhöz, és ragaszkodni mindahhoz, a magunk életre nézve, és egymás életét is ebben segítve, amit ő tanít és mond a Bibliában. Nem amit mi elképzelünk és mi gondolunk, hogy benne van a Bibliában, hanem az, ami benne van a Bibliában. Nem az, amit egy könyvbe olvastunk, hogy ezt hogy kell csinálni, hanem amit az Isten ígér tanít. Az alapján megyünk. Nem olvastam egy könyvet, jaj, de jó, olvasd, de te is. Nem kell ráutal a magatartás. Hanem ha van konkrétan mondani valóm, akkor azt konkrétan mondjam el. Ne beszéljek virágnyelven, mert nem biztos, hogy a másik érti. Úgy jár, mint én ezzel a vetmalacsal. Hogy azt hiszed, hogy érti, és nem érti. Tehát világosan kell megbeszélni. Értelmesen, mert értelmes emberek vagyunk. Tehát a Szentlélek által Krisztus jelenlét a gyülekezetben, mint az ő testében, akkor valósul meg, ha a gyülekezet az ő fősége alatt van. Így azt teszi, ami neki kedves, és a testtagjai az egész test épülését szolgálják. Ne feledjük el, hogy Isten mindenhol jelen van tehát, de koncentráltan az ő testében, Krisztus testében személyesen van ott jelen, intenzív módon. Óriási ígéret is van ebben az igeversben, az imára vonatkozólag, hogyha egy hullámosszal vagyunk a Krisztussal, az Atyával, akkor bizony óriási dolgokat lehet megtapasztalni az imádságra válaszként, amikor elveszük az Úrtól, megértjük az ő akaratát, és akarata szerint imádkozunk, vagy nem értjük még az ő akaratát, de elmondjuk, hogy mit szeretnénk mi, hogy mit látunk, mi jónak, mit kérünk az Úrtól, és közben járunk emberekért, és ekközben engedjük, hogy az Úr formáljon bennünket. Kívánom tehát, hogy a testvéri szeretetnek a valósága legyen élő a gyülekezetünkben, legyen élő a barátságokban, a testvéri kapcsolatokban, a házi csoportokban, a házaspárok, a családok életében, ahogy hallottuk. Értsük meg, hogy az intésnek a célja a mentés, az intésnek a tartalmi, a lelkületi része, a hozzáállás része, a lelke, az atya szeretete, a tartalmi része pedig az Istennek a réma igéje, az az aktuális helyzetre, szituációra vonatkozó konkrét tanítása a Bibliának. Ne szaladjunk előre, ne gondoljuk, hogy ránk van szüksége az, hogy megmeneküljenek az emberek, imádkozzunk az emberekért, kérjük az Urat, vegyünk vezetést az Úrtól, kérjük az Urat, hogy megértsük a szituációt, tanulmányozzuk a Bibliát, győződjünk meg arról, hogy valóban úgy vannak a dolgok, ahogy mi gondoltuk. Ha kell, ezek után beszéljünk az illetővel. Ha bizonytalanok vagyunk, akkor ne magabiztosan menjünk, hanem akarjuk megtudni, kérdezzük meg. Mindezt pedig tegyük teljes tanítással, szeretettel, szelíd lelkűen, azzal a hittel, hogy megadhatja az Úr neki, hogy felocsúdjon az örök csapdájából, még akkor is, ha most nem fogadja el. Mert nem biztos, akkor fog megtérni, amikor én beszéltem vele. Lehet, egy-két nap kell neki. És Isten lelke elvégzi benne a munkát. Amen. Amen.